Borok, illatok, színek, tájak, történetek. Ez a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra.
Új hónap, új lehetőségek, szeretettel köszöntünk mindenkit. Méghozzá március 8-át írunk, tehát azt is mondhatnám, hogy a Bormárka egy külön kiadása, hát abban a tekintetben mindenképp, hogy nem a megszokott fölállásban máshogy ülünk itt. Zilai Zoltán társműsorvezetőm úgy döntöttünk, hogy kapjon egy kimenőt, hiszen nem csak, hogy nőnap van, hanem ilyenkor a Zoltánok is ünnepelnek szép számban, és hát ne kapacitáljuk Zolit a munka frontján, hagyjuk az ünneplésnek, adjunk teret, de ez nem jelenti azt, hogy elmarad a Bormárka, sőt, ha már nőnapi mondjuk úgy külön kiadás, akkor majd próbálunk itt a borok által mi magunk is egy szép kis csokrot varázsolni a hölgykövetőinknek, de ezt majd az adásunk második részében fogjuk megtenni szó szerint. És a Bormárka első márciusi adásának vendége nem más, mint Balla Géza a Ménesi Borvidékről. Ha most valaki hirtelen azon gondolkodik, hogy az országon belül Ménest hol helyezze el, hát ne tegye ezt meg, ugyanis Ménes Erdélyben, egészen pontosan Arattól körülbelül 20 kilométerre található. Balla Géza, aki, ha jól számoltam, de majd mindjárt megkérdezem őt, 40 éve a borszakma szolgálatában, 2008 óta a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem kertészmérnöki tanszékének oktatója, egészen pontosan, ha jól tudom, adjunktusa. A külhoni magyar borászok közül elsőként kapta meg a borszakma Kossuth díját, vagyis az év bortermelője címet 2018-ban. Balla Géza állítása szerint, és most idézek, az egyik legdinamikusabban fejlődő mezőgazdasági és gasztronómiai ágazat a világon a borszakma, ahol a megújulás mellett az odaadás és az alázat a siker kulcsa. Szeretettel köszöntelek, Géza, itt a Bormárkában.
Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat, elsősorban a kedves női hallgatóinkat.
Stimmel ez a csak nem 40 éve, vagy már meg is van a 40 esztendő?
Hát kérem szépen, júliusban lesz a 40 éve.
Akkor nem iszunk előre de... a medve bőrére, de nagyjából akkor ez a csak nem 40 már egészen közel van.
Így van, közel
hát
vagyunk.
Azt nem tudom neked ígérni, vagy a hallgatóinknak, hogy ezt a 40 évet szépen év szerint lebontjuk, annyi adásidőnk sajnos nincs, de sok mindenről beszélgetnünk kell. Párciumi származásuként azért nekem az nagyon fontos volt, hogy megélje a Bormárka egy olyan adást, amikor az erdélyi borokra helyeztük a hangsúlyt, és ez is lesz most a küldetésünk. Hogyha Közép-Erdélyt vesszük kiinduló pontként, akkor nem túlzás, hogyha azt állítjuk, hogy a királyleányka hazája első körben, hogyha fehér borokban gondolkodunk, de a Küküllő mentén büszkén állítom azt is, hogy Szatmár vidékén is, a Szilágyságban, valamint a Körösök vidékén is megterem. Ha pedig az érem másik oldala, a kékszőlőfajták, akkor egyértelműen, amit szerintem ma már fogunk is említeni, talán több ízben is, a Ménesi Kadarka, amit itt zászlós hajóként lehet említeni, és aztán pedig hát még szerintem, ami mindenképp egy fontos, megemlítendő tény, nem csak a mai beszélgetés alapján, de ha már kékszőlőfajtáknál tartunk, akkor a fekete leányka.
Igen.
Ha az alapokat fektetjük le szőlőfajták tekintetében, és azt mondjuk, hogy erdélyi jellegzetes borfajta, szőlőfajta, akkor jó a kiinduló pont?
Rendben, nagyon rendben van.
Nálad személy szerint, és most kicsit emeljünk be, ne csak egy szakmai szálat, hanem haladjunk kéz a kézben a személyes történeted a szakmával. Ha Balla Géza, hogyan definiálod magad borászként?
Hűha, ez már nagyon régen kezdődött. Sokan felteszik nekem ezt a kérdést, hogy hogy lettem én borász. És akkor, hogyha nagyon vissza akarok menni, akkor már az általános iskola időszakához kötöm ezt a dolgot, amikor megkedveltem a bort. Elég furfangos kis történet volt, ugye én a Szilágyságból származom, Szilágy-Sombjó környékéről, Kémer helységből. Egy borvidék, ugye a Szilágyságnak egyik legkedveltebb, legszebb borvidéke többek között, és hát ugye nálunk az volt régen a szokás, hogy akkor még kézzel arattak nagyon sok helyen, és akkor a nagy tatám aratásra mindig félretett egy hordó bort, hogy az aratóknak legyen boruk, és legyen mivel megkínálni, ugye. Hát mi akkor sohancáj kölkök voltunk, ugye ötödikes, hatodikosok, és valahogy rátaláltunk, rá lehetünk arra a hordóra, a pincébe. Akkor is, hogyha a nagytatám belefűrészelte a dugót. Mi találtunk egy vasdarabot, és azzal szépen kifeszítettük a dugót, és akkor ilyen kis szívószálakat készítettünk nádból.
A kreativitásból már akkor sem volt hiány.
És akkor szépen ezzel a nádszállal szívogattuk a hordóból a borocskát. Hát ugye akkor, ha nem tévedek, magántermő szőlő ből készültek azok a borok, és hát valahogy így jártunk el, tehát így kedveltem én meg a bort, és ugye hát akkoriban még a másik korszakban nem lehetett nagy szőlőterülete senkinek. Emlékszel rá, hogy egy fél hektár szőlőnk volt nekünk, nem volt kicsi azért már, és hát ott segítkeztem, mint gyerek, nem is mindig jó szántamból, hanem mert muszáj volt.
Igen, a kötelező.
Tudom, hogy kapálni soha nem szerettem, de ennek ellenére nagyon szerettem. Tavasz kezdetekor metszeni, mindig ott voltam a tatámmal, édesapámmal, mindig kérdeztem, hogy miért így, miért úgy. Hát valahogy így kezdődött, aztán pedig a sors tovább csak ebbe a szakmába ezen az úton vezetett engem, a középiskolát, ugye Szilágysomjón végeztem szintén a szőlészborász középiskolába. Hát valahogy ott már elindultam egy olyan úton, amin azt gondoltam, hogy amiből visszaút már nincs, és ugye a középiskola végzése után pedig Kolozsvárra felvételiztem a szőlészborász kertészeti egyetem keletén belül a szőlészborászokra, és akkor azt ott végeztem. Az igazság az, hogy Erdély az ebből a szempontból mindig a jó borok bölcsője volt. Hát akkor is, hogyha kivált abban a régióban, ahol én kezdtem, ahol tevékenykedtem, mint még nem borász, de már megkedveltem a fehér szőlőt, a fehér borokat, hiszen tudjuk azt, hogy a Partium Erdély északi rész, a Közép-Erdély is inkább a fehér borok borvidéke, de az igazság, hogy a jóisten azt gondolom, hogy azt a borvidéket kivált Közép-Erdélyt is a fehér szőlőknek, a fehér boroknak teremtette. Azt a gyönyörű harmóniát, eleganciát, azt a kellemes savakat, amit a hosszú őszi éjszakák, hosszú és mondtam, majdnem hideg éjszakák, aztán pedig a meleg őszi napok odahoznak, és segítségünkre van a szőlőnek a nagyon szép cukor és savtartalom akkumulációjában, az valami fantasztikus dolog. Hát aztán az élet pedig tovább úgy hozta, a sors úgy állt hozzá a dolgokhoz, hogy egy vörösboros vidékre kerültem, ugye a Ménesi borvidékre, szintén a Partiumba, de a Partium déli részére. Hát ott is vannak fehérboraink is, de azért általában azt mindenki tudja, hogy a Ménesi borvidék egy híres történelmi borvidék, amely elsősorban a természeti adottságai miatt az éghajlat, de ami a legfontosabb, az a talajszerkezet, a talajösszetétel, az altalajösszetétele miatt mindig a nagy minőségű vörösborok borvidéke volt, és jelen pillanatban az ma is.
Aki téged ismer, vagy követi a munkásságod, az tudja, hogy neked a Kadarka amúgy is egy szívügyed. És a Kadarkának a népszerűsítése nem csak Erdélyben, de Magyarországon is egy számodra, hát nem azt mondom, hogy küldetés, vagy misszió, de lehet, hogy rá fogsz erősíteni, pontosan az, hol tart most ez az elképzelés. Mennyire látod a Kadarkát, mennyire sikeresen hódít? Kell egyáltalán hódítania?
Az igazság az, hogyha most a Kadarkáról kellene csak, és megengednéd nekem, hogy a Kadarkáról beszéljünk, azt gondolom 2-3 adást egybe lehetne fűzni. Meg is érné ez a dolog, szerintem ez egy olyan fajta, amiről sokat lehet beszélni, és kell is beszéljünk erről a fajtáról. Amikor Ménesre kerültem 1984-ben, akkor jobban, és mondhatnám azt, először ott ismertem meg ezt a fajtát. Nagyon kevés volt belőle, elkezdtem utána járogatni, most nem akarok a történelembe visszamenni, ugye elkezdtem érdeklődni a fajta iránt, a szakirodalomból, történelem szempontjából, a Kadarkának a ménesi helyzete, stb. Egy olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy én, amikor elkezdtem a borászkodást Ménesen, vagyis a barackai állami gazdaságba, hiszen még ezt mondaná tenném, hogy én úgy kerültem Ménesre, úgy kerültem Barackára, hogy miután az egyetemet elvégeztük, akkor lehetőségünk volt eredmény szerint ugye az országban kifüggesztett munkahelyek közül választani. Én az országos színvonalon harmadikként végeztem, ami az eredményeket illeti, és így lehetőségem volt erre a borvidékre, ezt a borvidéket választani. Nagyon sokan szerettek volna ide kerülni, de hát így kerültem én ide. Tehát, hogy visszaugorjak a Kadarkához, az volt a nagy szerencsém, hogy Amikor én odaértem, akkor a vezérigazgató egy szilárdsági magyar ember volt. Ott ismerkedtem meg először vele. Nagyon kellemes meglepetés volt ez számomra, elsősorban azért is, mert ugye olyan időket éltünk akkor, amikor nagyon ritkaság volt az, hogy egy állami gazdaság élén egy magyar hajkú ember volt ugye abban a korszakban, a Ceausescu időben, és így valahogy mondhatnám azt, hogy ebből a szempontból, ami a kadarkát illeti, segítséget kaptam az igazgató elvtárstól, akkor ugye nem szabadott igazgató úrnak szólítani, igazgató elvtárstól, és így kezdtem el jobban és mélyebben ezt a fajtát valahogy tanulmányozni. Nagyon meglepetésemre, ugye nagyon kis területen foglalkoztak már ezzel a fajtával, sőt, az volt az egészben a legkelemetlenebb dolog, hogy már mint fajtát, mint fajbort ugyan nem is hozták forgalomba, hanem vörösborként lett ez csak forgalomba hozva. Ott a borvidéken, hát nem volt egyszerű azért nyilvánosan foglalkozni, és nyilvánosan esetleg tudom is én dolgozni ezzel a fajtával, de azt gondolom, hogy sikerült. Egy pár év múlva már azért a létre fokain ugye felfele haladtam én is, az állami gazdaságnak a borászati vezetője lettem. Beleszólásom volt abba is, hogy milyen szőlőfajtákat telepítenek, kellene telepíteni, ez már 1987-ben történt, ha nem tévedek. Persze, hogy a legkelemetlenebb meglepetésemre, én amikor kértem, hogy az akkoriban 2600 hektár szőlőn, vagyis területen gazdálkodó állami gazdaságból kértem, hogy 100 hektárt kadarkával ültessenek be, ugye akkor a megyei szervek csak nevettek rajtam, hogy mit akarok én, hogy gondolok én, ugye. Beleegyeztek abban, hogy 5 hektár kadarkát telepíthessünk, én pedig el tudtam érni azt, ugye, hogy telepítési jogban ugye megkaptuk a Kékoportónak a telepítési jogát, ugye körülbelül 200 hektárt, és a saját felelősségemre abból 80 hektár a Kékoportó néven, de kadarkát telepítettem. Egyáltalán nem volt ez rizikótlan, de hát akkor én egy 28-29 éves fejjel, engem igazán nem érdekelt, hogy mi is történhet, de így jött létre jöttek létre a kadarkaültetvények a Ménesi borvidéken. Ugye még kínlódott a Ménesi Kutatóintézet ezzel a fajtával, de ugye neki se szabadott területeket ültetni és kadarkát telepíteni, és aztán pedig jöttek a borok. És a végén azért már sikerült elértem azt is, hogy kadarkaként lehessen a forgalomba hozni.
Bocsáss meg, ez így nagyjából évszám ügyileg most hol tartunk?
Most ez 1987-88.
Onnan indultunk, igen, és ez igen. Amikor már beérett a gyümölcs?
Hát a 88-89 elején, ugye, hát akkor nem gondoltam még, hogy hála jó Istennek fordulat is jön, amikor a rendszerváltás megtörtént Erdélyben, Romániában, ugye akkor teljesen másképpen, más hozzáállással sikerült nekem foglalkozzak ezzel a fajtával. Sikerült valahogy a fogyasztók tudatába elkezdjem azt a tevékenységem, hogy igenis ismerjék meg a kadarkát, hogy tudják meg azt, hogy a kadarka egy más világ. Ugye, akkor mindenki a vörösborok közül hallott, nem hallott máshogy, csak a Cabernet Sauvignonról, a Merlotról, ezek jelen voltak már az állami gazdaságokban, de a kadarkát senki nem ismert. Kadarka. Mindenki először azt várta el, hogy a kadarka is egy olyan nagy testes, markás vörösbor legyen, mint egy Cabernet Sauvignon, és aztán persze, hogy elkezdtünk dolgozni, hogy a kadarka genetikailag soha nem tudja azt, mint egy nagy világfajta, ugye, de ami az illatát, ami az zamatát, az ízvilágát illeti, azokat a különleges karaktereket, amit a kadarkából, és amit a kadarka mutat nekünk, azt egyáltalán nem találjuk meg. Nem volt egy könnyű út, megmondom őszintén, hiszen mindenki nyomult ugye a rendszerváltás után minden fajtákkal, és megmondom őszintén, ami a kadarkát illeti, lehet, hogy nem az a szőlőfajtából, nem az a kék szőlőfajtából készült, ami gazdaságilag a legjobban kivitelezhető lett volna, hiszen tudjuk, hogy egyáltalán nem egy könnyű szőlőfajta, tehát nagyon nehéz volt például beállítanom nekem azt a terméshozam mennyiséget, ahol jó minőséget és mennyiséget is tudtunk ugye elállítani, hiszen a korszaknak vége volt, de az állami gazdaságokat még nem számolták fel azonnal, tehát nekem termelni is kellett azért, nem csak minőséget készíteni. Aztán ugye változott a dolog ebből a szempontból is. 1997-98-99-ben ekkor az úgynevezett reprivatizáció segítségével, ugye, ami végbe ment Romániába, hogy azok a tulajdonosok vagy azon leszármazottjai visszaigényelhették pontosan azon a területen, ott, ahol voltak nekik a szőlőterületei valahol, ugye, másképp működött ott a dolog, mint itt az anyországban. Ezért igazándiból hozzá kell tegyem azt, hogy ugye a 2600 hektár szőlőből semmi nem maradt az állam tulajdonában, ennek körülbelül 3200 tulajdonosa volt. Óriási feladat volt ezeket a területeket szétosztani. Ennek volt egy pozitív hatása is, ugye, hogy minden ember, mindenki meghappatta azt a területet, amelyek az őseié voltak, tehát ez egy fantasztikus dolog volt. Visszakaphatta a területeket, de a hátránya pedig az, hogy az embereket nem érdekelte az, hogy fragmentálódott a dolog, hogy mi fog történni. Én egy szövetkezet formájába akartam tovább vinni, persze, hogy engem egyáltalán nem engedtek közeledni se ehhez a dologhoz. Azt akarták rám varni, hogy én újra kollektivizálni akarom ezeket a területeket. Mindegy, az igazság az, hogy amit nagyon-nagyon sajnálok, hogy a borvidék, tehát a szőlőterületnek kb. Egy 60-70%-a elparlagosodásnak indult. Hát én akkor láttam meg a lehetőséget abba, hogy meg akkor jöttem rá arra, hogy nincs mit tevékenykedjek azon a vonalon, amelyiken addig mentem, és ekkor kezdtem. 1999-ben megalakítottam a saját vállalkozásomat, a saját borászatomat, 5,5 hektár szőlővel, és ugye akkor kezdtem el felvásárolni a területeket a volt tulajdonosoktól, akik visszakapták ugye a területeket. Nem mondom, hogy 3 év múlva mindenki jött már hozzám, hogy akkor csináljunk egy szövetkezetet, egy szőlészeti szövetkezetet, egy gazdaságot, de hát akkor már nagyon késő volt. Nekem a szerencsém az volt, hogy én tudtam, hogy hol vannak a legjobb düllők, és azokról a düllőkről vásároltam területeket. Nem is a szőlő érdekelt, mert nagyon sok olyan düllőn, ami fantasztikus volt, máskülönben már ugye tudjuk, hogy mit jelent az, hogy a 2-3-4 évig egy területet, egy szőlőt nem művel az ember, annak annyi nagyon-nagyon nehezen lehetett egy részét visszahozni, de engem a düllők érdekeltek elsősorban, hiszen tudtam, hogy újra kell telepíteni ezeket a szőlőket. Hát így kezdtem én a saját vállalkozásomat. Persze, hogy akkor is már az agyamban elsősorban a kadarka volt, aztán tudtam, hogy még van ott egy nagyon jó szőlőfajta, ugye, ami a fekete leányka. Aztán időközben nekem megtetszett nagyon a Cabernet Franc, ugye? Először nagyon jó Cabernet Franc villányba Tifanede barátomnál kóstoltam, és vagy ő győzött meg arról, hogy Géza, a Cabernet Franc bármikor lehet ugye a Cabernet Sauvignon-nak a vetétársa, sőt.
Abszolút, ez a sőt, fejfej mellett is
így van, ez a sőt engem meggyőzött arra, hogy a Cabernet Franc-nak is helye van a vörösboros vidékeken, és akkor így kezdtem én, mondhatnám el a tevékenységemet, ami ezt a 3 szőlőfajtát illet. Évente, ahogy lehetőségem volt területeket vásárolni és telepíteni, ugye ezt a 3 szőlőfajtát telepítettem.
Tehát azt is summázhatnám, hogy Balla Géza akkor, és a továbbiakban majd beszélni fogunk Balla Gézáról most, és az erdélyi borok pincészeteknek a lehetőségeiről. Megpróbálom kicsit előre tekinteni a műsorunk második részében, de még mielőtt erre sort kerítenénk, és aztán visszakanyarodunk majd a fekete leánykához is több formában is. Lezárva az adásunk első részét, egy személyes szál szokott ez lenni, amit mi elkereszteltünk így közösen itt az adáskészítők borcseppeknek. Arra vagyunk kíváncsiak, hogyha van egy olyan akár saját gondolatod, idézeted, mottód, amit egyfajta életfilozófiaként használsz, akár saját magadtól, akár a családból valakitől, vagy valamilyen kollégától, barátodtól, és azt megosztod itt velünk a hallgatókkal, nézőinkkel egyaránt, azt megköszönnénk szépen.
A kedves hallgatók, akár a kedves női hallgatók is egyetértenek velem azzal, és abban, hogy a borászat sokszor egy művészet is. Na most én nem művésznek képzelem magam, de olyan fantasztikus lehetőségeket nyújt számunkra, aminek a segítségével, úgy, ahogy említetted, definiálhatjuk magunkat. Olyan lehetőséget ad számunkra a különböző nagyokkal történő találkozás, alkalmaikor, hogy felnézünk ezekre az emberekre, és azt mondjuk, hogy olyan szeretnék lenni, mint ő. Lehet, hogy nem is mondjuk ki, csak gondolat. Engem már fiatal koromban ihletett, és még azelőtt, mielőtt a saját borászatomat elindítottam, nagyon-nagyon nagy hatással volt rám egy nagyon jó borász villányból, az előbb említettem is a nevét, Tifán Ede barátom, akiről aztán megtudtam, hogy ő volt első között villányba valamikor, aki nagyon komolyan is sokat dolgozott, sokat tett azért, hogy villányba is elinduljon a minőségi bor fogyasztás, és villányba is elinduljon a minőségi borok értékesítése palackozott formában. Ő volt az egyik, aki óriási hatással volt rám, aki sokszor azt mondta, hogy Géza, vagy minőséget, vagy semmit. Ez volt az egyik személy, akitől nagyon sokat, aki nagyon sok, nagyon nagy hatással volt rám, ami a pozitívumokat illeti. A másik pedig egy nagyon jó erdélyi barátom, egy olyan személy, egy polihisztor, szőlész, borász, tanár, politikus, ezt dr. Csávosi Györgynek hívták. A Gyurka bátyám nagyon jó barátom volt, és máskülönben ő engem kiszemelt utódjának. Én sokszor mondtam neki, hogy Gyurka bátyám, téged, neked utódjaid nem lehetnek, csak genetikailag, tehát gyerekeid igen, de ami a szakmát illeti, hát ahhoz nagyon sok idő el kell teljen, míg valaki a te lábad nyomdokaiba léphet. Nem, mert én kell legyek az ő utódja. Tehát nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon sokat tanultam tőle. Persze, hogy egy idő után, ugye ő már idős korú lévén valahogy ő mindig megtartotta magát azokba a tipikus, régi, hagyományos módszerekbe, amiből ki kellett lépni. Én ebből kiléptem, Gyurka bátyám egy kicsit visszamaradt, de soha nem tudtam kilépni, és senki nem fog tudni kilépni abból az arszpoetikából, ugye, ami az övés volt, és amit valahogy én rám is rám ragasztott, hogy így fejezem ki magam, és aztán együtt mondhatnám az, hogy hoztunk össze például egy olyan kis gondolatot, ugye, amelyről azóta is nagy szeretettel beszélek, amikor kóstoltuk a boraimat, a ménesi borokat, akkor Gyurka bátyám, ugye mondtam az előbb, hogy költő, író is volt, ő azt mondta a ménesi borokról, hogy Géza, a ménesi borok az ember lelkét az ajkak küszöbére emeli. A ménesi borok szikrát adnak a szerelemnek, szárnyat a gondolatokat, és kandalló tüzet a barátságnak. Én azt gondolom, hogy ebben minden benne van, amit egy bor tud adni az embernek.
Megélni ténylegesen az alkotási folyamatot, így hiszen van, említetted a művészetet is, és valahol tényleg, hogyha most itt visszagondolunk Csávosi Györgyre, a költészeti munkássága és a borokhoz való szakértelme, hozzáértése, mind a kettő a maga nemében egyfajta kreativitás és nagy fokú alkotási vágyat, és annak megélését feltételezi. Hát, hogy mi mennyit fogunk még megélni a második részben, az néhány perc szünet után kiderül, és aztán jövünk vissza, tartsanak velünk.
A szünet után folytatódik a Bormárka, itt a Trend FM-en.